Hálásak vagyunk a Jóistennek azért, hogy ilyen bőséges ebédünk volt, de remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy el fogunk aludni, úgyhogy igyekszünk majd figyelni az Úr igéjére. A mai délutánon egy kicsit szeretnék veletek gondolkozni, hasonlóan a délelőtthöz, talán picit még gyakorlatibb módon a mi kereszténységünkről. Mert hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy milyen lelki folyamatok vannak egy keresztény életébe, hogyan kell kinéznie annak, amikor az Isten lelke munkálkodik bennünk, de viszonylag keveset beszélünk talán arról, hogy milyen gyakorlati következményei kell legyenek annak, hogyha mi átéltük valójában azt, hogy a Krisztus megváltott bennünket. Ezért aztán egy olyan igével szeretném kezdeni, egy olyan ige szakasszal kezdeni ezt a mai délután, amit egészen biztosan jól ismertek. Ez a Lukács evangélium a 10. fejezetében található, a 25. verstől, ez az irgalmas szamaritánusnak a története. Következőképpen hangzik az ige. És íme egy törvénytudó felkelt, kísértvén őt mondta: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva? Mint olvasod? Az pedig felelvén: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották és megsebesítették, elmentek onnan, és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig ment azon az úton egy pap, aki látván azt elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy szamaritánus pedig az úton menve odaért, ahol az volt. És mikor azt meglátta, könyörületességre indult, és hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivett, és adta a gazdának, és mondta neki: viselj gondot rá, és valamit ezen fölül ráköltesz, mikor én visszatérek, megadom neked. E három közül azért kit gondolsz, hogy a fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Azt pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ismerős ez a történet számotokra, talán már többször, több oldalról hallottátok megvilágítani, hogy mit is jelent fele barátnak lenni. Mit is jelent az, hogy az én ember társamhoz hogyan viszonyuljak keresztény emberként. Amire én most itt igazából szeretnék egy kicsit jobban figyelni, az a példázatnak az első két szereplője, akikről viszonylag keveset beszélünk. Hogy mi is történt itt, és egyáltalán ez az egész helyzet, ami kialakult ebben a példázatban, nyilván ez egy példabeszéd, nem egy megtörtént esemény, hanem inkább egy tanúságos történet, de ahogy egy ilyen helyzet kialakult, azt szeretném megnézni, hogy mit is tanulhatunk ebből. Ugye azt látjuk, hogy a történet szerint megtörténik ez a bűncselekmény, ennek az áldozata lesz egy ember, és ott fekszik, és arra megy két ember is, és csak a harmadik az, aki segítséget nyújt. Ugye, nagyon sok felől hallom azt a mai világban, hogy ez nagyon jellemző. Ha valakivel valami történik egy nyilvános helyen, akkor az emberek egyszerűen elmennek mellette. Ha történik egy baleset, nem egy ilyen esetet hallottam már, nem állnak meg az emberek, tovább mennek, és majd valamikor később egy valakit indítást érez arra, hogy megálljon és segítsen. De az emberek nagy részének egy ilyen közöny van a lelkében a mai világban. Nem tudjuk, hogy a történet szerinti pap és a lévita hogyan gondolkodott. Nem tudjuk, hogy vajon közönösek voltak-e ezzel az esettel, ezzel a helyzettel szemben, vagy valami más volt az ő indító okuk, de azt tudjuk, mert Mózes könyvében olvashatunk ugye a léviták és a papoknak a szolgálatáról, azt tudjuk, hogy ugye nem lehetett a papoknak és a lévitáknak halott embereket érinteni. És lehet, hogy ők úgy voltak vele, hogy hát bizony az ő szolgálatuk fontosabb annál, és előbbre valóbb annál, hogy sem beavatkozzanak egy ilyen helyzetbe, hiszen ott egy ember is ki tudja megállapítani, hogy ez vajon élő vagy halott. Lehet, hogy más dolgok is megfordultak az ő fejükbe, de minden esetre ők ezt a helyzetet valamilyen módon magyarázták maguknak. Valamilyen módon magyarázatot kerestek arra, hogy mi az az ok, amiért ők ebben a helyzetben nem szeretnének részt venni. Nem szeretnék meg kisegíteni ezt az embert. És azért, ha jobban belegondolunk, valószínűleg minden ember így működik. Nem állok meg, mert most sietnem kell a munkahelyemre, és hogyha elvesztem a munkahelyemet, emiatt az eset miatt, akkor a családomnak nem lesz mit adjak enni. Vagy most egy fontos tárgyalásra igyekszek, vagy éppen most más valakinek ígértem meg a segítséget, vagy most éppen megyek a gyülekezetbe, és nem szabad elkésnem, mert evangelizáció lesz. És sorolhatnánk még azokat a különféle magyarázatokat, amiket az ember tulajdonképpen a saját lelkiismeretének a, vagy az Isten lelkének a kioltására használ egy-egy ilyen esetben. Ezt tudom, mert én is voltam ilyen helyzetben. Tehát én is voltam úgy, hogy segíthettem volna. És valamit akkor éppen fontosabbnak tartottam, és nem tettem meg. És biztos ti is voltatok így, hogy egy-egy ilyen helyzet után találhatok én akármilyen, úgymond racionális észérveket arra, hogy miért nem tettem meg azt, amire egyébként a lelki ismeretem, vagy az Isten lelke indított. Ezek a racionális elemek, ami gondolkodásunkban, nem segítenek abban, hogy csökkentsék a lelkiismeret furdalásunkat. Nem segítenek, mert egyszerűen ezek inkább úgy tűnik az ember számára ilyenkor utólag, hogy inkább egyfajta ürügy volt, hogy én miért ne segítsek, miért ne tegyem az én dolgomat, ugye? Most nem vagyok olyan ruhába, most nem vagyok erre felkészülve. Én egy ilyen helyzetben lévő emberrel mit is kezdenék? Nem vagyok egészségügyi szakember, és a többi. De ezek mind-mind igazából ürügyek. Magyarázkodás saját magunk és talán az Isten előtt, hogy miért nem? Miért nem cselekedtük azt, ami ezek szerint, a példázat szerint felebaráti kötelezettségünk. És nem olyan kötelezettség, amit csak azért teszünk, mert az Isten elvárja, hanem amit azért teszünk, mert velünk is ezt tették. Mert Jézus Krisztus, amikor lejött a földre és meghalt értünk a kereszten, ugyanezt tette. Mi voltunk ott ennek az embernek a helyébe. És ő volt az a szamaritánus, aki eljött értünk, és nem csak a szamarára ültetett fel, és nem csak elvitt a fogadóba, és nem csak két pénzt hagyott ott, hanem mindent letett értünk. Hogy ez az, ami kell, hogy megindítson bennünket ezekre a tettekre. De van a Bibliában néhány olyan rész, amit ma délután szeretnék veletek megnézni, amik igazából ezekre a gyakorlati keresztény jó cselekedetekkel kapcsolatos. És szeretném, hogyha ezek közül az egyiket megvizsgálnánk, az Efézus beliekhez írt levél második fejezetében van ez megírva. Ugye Efézus levélből már olvastunk a délelőtt során. Itt a második fejezetnek a tizedik verse azt mondja, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ugye mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy az Isten alkotása vagyunk. És nem csak egyszerűen megalkotott bennünket úgy, mint ahogy például ezt a növényt, vagy bármilyen élő lényt ezen a világon, hanem azt mondja, hogy valami célja van a mi létünknek. Nyilvánvalóan egy ilyen növénynek is van célja, de azt mondja, hogy az ember, akit az Isten a saját képmására teremtett, a Krisztus által, jó cselekedetekre teremtette. Tehát a mi életünknek, a mi teremtetésünknek a célja tulajdonképpen az, hogy másokkal jót tegyünk. Ez a cél, ez az alap, ami létünknek az alapja, az ez. Ez az, minthogyha az Isten adott volna egy használati utasítást az emberhez, akkor ez egy kicsit olyan, ez ennek a használati utasításnak az összefoglalása. Mikor azt mondja, hogy ez az ember, akit én teremtettem, azért teremtettem, hogy jót tegyen. Jó cselekedetekre teremtettem. De nem áll itt meg az ige, hanem azt mondja, hogy ezeket a jó cselekedeteket az Isten előre elkészítette, hogy azokba járjunk. Tudjátok, a kereszténységben vannak ilyen úgynevezett teológiai viták azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit az Isten előre meghatározott. Ugye ez az eleve elrendelés tana, ami bizonyos keresztény felekezeteknél nagyon erőteljesen ott van, és ezt többek közt ezzel az igével is szokták alátámasztani, hogy lám, az Isten bizonyos dolgot előre megmondott, előre elrendelt, ami az ember életét és egyben a végét is jelenti. Azt mi tudjuk adventistaként, hogy azért ez az eleve elrendelés nem teljesen úgy van. Tehát ha az Isten eleve elhatározná és elhatározta volna azt, hogy a mi sorsunk mi lesz ezen a világon, akkor nyilván ez az egész csak egy színjáték lenne, és semmi értelme nem lenne például Krisztus halálának sem. Mert az, hogy az Isten egyébként az időn és a téren kívüli Isten, és ő látja előre a mi életünket, az nem azt jelenti, hogy ő így is tervezte. Nem az, ahol most állunk az életünkben, ez nem azt jelenti, hogy az Isten idáig akart elvezetni, és pont olyan úton, ahogy mi idáig eljöttünk. Nem. A mi döntéseink alapján jutottunk el idáig, amiket sokszor úgy hoztunk meg, hogy nem kérdeztük meg az Istent. Nem figyeltünk a felhőre, hogy az tovább ment, vagy ott maradt. És sokszor ennek ellenében döntöttünk. Tehát az Isten előre elkészített dolgokat, de ezeket nem azért, hogy előre meghatározza a sorsunkat. És itt ebben az igében azt olvashatjuk, hogy a jó cselekedeteket, amikre minket embereket teremtett, ezeket előre elkészítette. Mint hogyha egy úton haladnánk, és különböző feladatok vagy ajándékok lennének letéve az útra. Olyan módon vannak ezek letéve, hogy mi mindenféleképpen észrevegyük. És oda menjünk, és használjuk ki ezeket az alkalmakat. És szoktuk mondani, hogy semmi nincs véletlenül. Ilyen módon, amikor éljük a mi életünket, és találkozunk olyan helyzetekkel, amikben van lehetőségünk gyakorolni, hangsúlyozom, gyakorolni, nem beszélni róla, gyakorolni az Isten szeretetét, tovább adni azt, amit a Krisztustól kaptunk, akkor ezek azok a helyzetek, amiket az Isten nekünk előre elkészített. Amiket csak azért helyezett oda a mi útunkba, hogy használjuk. És van, amikor lévitaként és papként nem lépünk bele ezekbe a jó cselekedetekbe. Nem megyünk be ezeken a nyitott ajtókon, ezeken a lehetőségeken azért, hogy az Isten szerint való szeretetet továbbadjuk másoknak. És van, amikor magyarázatokat kerítünk rá, hogy miért is nem cselekedtünk így. De alapvetően azt tudnunk kell, hogy bármi, amivel találkozunk az életben, bármilyen helyzet, ahol kifejezhetjük gyakorlatban az Isten szeretetét, azt az Isten előre azért készítette oda, hogy nekünk lehetőségünk legyen bebizonyítani azt, hogy mennyire értettük meg a Krisztus irántunk való szeretetét. Hogyha megnézzük a Kolossébeliekhez írt levél első fejezetét, akkor ott is találunk egy nagyon érdekes igét, ami kapcsolódik ehhez a gondolatmenethez. A Kolossébeliekhez írt levél első fejezetének a 10. verse a következőt mondja, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében. Mit is mond itt Pál? Azt mondja, hogy járjunk az Úrnak teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén. Ez egy nagyon érdekes megvilágítás a Pálnak a keresztény jó cselekedetekről, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen az a gyümölcs termés, ugye ezt ismeritek ti is, ezt a keresztény kifejezést a Bibliából, az Új Szövetségből, Pál apostoltól, a gyümölcsöt teremni. Hogy ezt összehozza, tehát ugye tudjuk, hogy a lélekről mondja ezt, hogy már pedig a léleknek meg kell teremnie az ő gyümölcseit, ami életünkben, és hogy ez szoros összefüggésben van azzal, hogy mi hogyan cselekszünk. Tehát az, amikor a lélek beköltözik ebbe a bizonyos templomba, ami a mi testünk, a mi szívünk, akkor ennek nem csupán ilyen elméleti következményei vannak, hanem azt mondja itt Pál, hogy ennek a gyümölcstermésnek vannak olyan kézzel fogható eredményei, amik tettekben nyilvánulnak meg. A szeretetnek a gyakorlati megnyilvánulásáról beszél itt Pál. Hiszen emlékeztek, amikor a lélek gyümölcseiről szól, akkor ugye felsorolja a szeretet meg annyi megnyilvánulási formáját. Tehát ami azt jelenti, hogy az, hogy én szeretek, az nem csak egy belső érzület, amit én, az én embertársaim, vagy akár fele barátaim, vagy bárki, aki velem kapcsolatban van, az iránt érzek, hanem valami, ami tettekre késztet engem, legalábbis ez alapján, az ige alapján azt kell mondjuk, hogy az öröm, a békesség, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség, amik ellen nincs törvény, ezek tettekben megnyilvánuló gyümölcsök. Amik mindegy alátámasztják a mi hitünket. Mert azt mondja, hogy itt a Kolossébeliekhez írt levélben, hogy az Úr teljes tetszésére akkor tudunk járni, hogyha ezt a gyümölcstermést, ezt a jó cselekedetekkel párosítjuk valahogy össze. És ez csak úgy lehetséges, hogyha a szeretetet kifejezzük a mi embertársaink iránt. Hogy használjuk azokat a lehetőségeket, amiket az Isten előre eltervezett a mi életünk során, a mi élet utunkra előre eltervezett, és oda készített, hogy mi azokban járjunk. És tudjátok, az jutott eszembe, amikor ezeket az igéket olvastam, hogy hát bizony, azért azok a helyzetek, amiket kihagy ilyenkor az ember. Szóval nem véletlen, hogy van, éreztétek ti is biztos, hogy nagyon sajnáljuk ezeket. És azt mondjuk, hogy bárcsak még egyszer ott lehetnék. És bárcsak még egyszer előállna az a helyzet. És tudjátok, hogy mi a legrosszabb ezekben a helyzetekben? Az, hogy bár szeretnénk azt, hogy valamilyen módon visszakerüljünk, előre tekerjük az időt, és valahogy ugyanabban a helyzetben legyünk, mint korábban. De igazából a legszomorúbb az, hogy ezek a helyzetek soha nem jönnek vissza. Ha azt az ajándékot, amit elkészített az Isten az én utamon, Én nem veszem fel, és nem adom másnak, és nem fejezem ki azt a szeretetet valamilyen gyakorlati módon az embertársam felé, ahogy a szamaritánus tette, akkor ez a helyzet nem fog már megismétlődni. És tudjátok, ezekkel a helyzetekkel el kell számolnunk. Ez ugyanolyan, mint a mi talentumaink, a mi képességeink, készségeink, amiket az Istentől kaptunk a szolgálatra. Ezekkel a helyzetekkel el kell számoljunk. Mert az Isten számon fogja tőlünk kérni, hogy azokat a jó cselekedeteket, amiket ő előre elkészített, nem nekünk kellett kitalálni, hogy hogyan adjuk tovább a szeretetet, mert még ez sem. Ebben sem nekünk kell törnünk a fejünket. Nem csak meg kell látnunk. Hogy hol van az, ahol beléphetünk ezeken az előre elkészített ajtókon. És tudjátok, ezt a Biblia is kimondja, hogy ezek a helyzetek bizony nem jönnek vissza soha. A Jakab apostol levelében találhatunk a 4. fejezet 17. versében egy igét, amikor azt mondja Jakab apostol, hogy aki megtehetné a jót, de nem teszi, bűne az annak. Miért? Azért, mert az a helyzet már nem visszahozható. Nem visszahozható, nem megismételhető. Ezek a lehetőségek egyszer állnak elő, és hogyha mi ott akkor nem rendelkezünk egy lelki látással, nem rendelkezünk egyfajta, úgymond a merészséggel, hogy belépjünk, és azt mondjak, hogy itt vagyok, miben segíthetek, akkor ezek a helyzetek nem fognak visszajönni. Tudjátok, azt mondjuk magunkról, hogy prófétai nép vagyunk. De egy kicsit el kell gondolkodnunk azon, hogy mit jelent ez, hogy mi prófétai nép vagyunk. Ugye a profécia maga, sokszor mi úgy értelmezzük ezt, hogy igen, ez az Istentől jövő bölcsesség, amit azért kaptunk, hogy tudjuk, hogy mi lesz a jövőben. De a profécia, az nem a jövőről szól. Igazából a profécia, és nézzétek meg a profétákat. Ha megnézitek, hogy a proféták közül, akik a Bibliában előfordulnak, hányan foglalkoztak a jövővel, akkor azt kell lássuk, hogy viszonylag kevesen. Ha egy proféta elment például az egyik királyhoz, mert üzenetet hozott az Istentől, akkor sokszor az nem a jövőről szólt, nem arról szólt, hogy hova kell menni, és mit kell csinálni majd holnap, hanem hogy most mit kell tegyél. A proféciákat azért kapta az adventista egyház, hogy azt tudjuk, hogy most mi a dolgunk. Egyetlen egy biztos van, a jövő. A múltat lehet nagyon sokféleképpen magyarázni. A jelen az egyetlen olyan dolog, amikor el tudjuk dönteni, hogy merre megyünk. A jelen az olyan, mint egy váltó. Amikor meghozunk egy döntést, hogy melyik irányba megy tovább az életünk. Az egyetlen biztos az a jövő. Ami visszahat a jelenre, és a jövő az, ami igazából meghatározza a jelen döntéseit. Ha én Isten országának a gyermeke vagyok, ha én polgártársa vagyok a szenteknek, akkor ez most mit jelent az én számomra? Hogyan fogom eldönteni az életem kérdéseit most? Igaz, egyértelmű. Ha én meg vagyok váltva, akkor nem kérdés, hogy ezekben a jó cselekedetekben én hogyan fogok viselkedni, hogyan fogok helytállni azokban a helyzetekben, amiket az Isten hoz elém. Azért helyez elém, hogy én kifejezzem azt, hogy mennyire is értettem meg azt, hogy ő mit tett értem. Aztán a másik dolog ezzel a prófétasággal kapcsolatban ugye az, hogy ha ez a jelent határozza meg, és a jelen döntéseiben, a jelen cselekvéseiben kell, hogy megjelenjen, akkor viszont egyértelmű, hogy mint prófétai népnek elől kellene járjunk ezekben a cselekedetekben. És sokszor, amikor azt mondjuk, hogy evangelizáció, bizonyságtevés, akkor mi arra gondolunk, hogy leülünk beszélgetni emberekkel. Vagy tartunk egy előadás sorozatot embereknek. De nézzük meg, hogy vajon mint prófétai nép számára mit is jelent ez? Mit mond erről maga Jézus Krisztus? Hogyha kinyitjátok a Bibliát a Máté 24. fejezeténél, akkor a Máté 24. fejezete Jézus Krisztusnak ezt az apokaliptikus nagy beszédét tartalmazza, mert ugye kettős profécia részben ugye a jeruzsálemi kereszténységre vonatkozik, részben pedig teljesen az utolsó időkre, melyben hiszük, hogy ma is élünk. És ebben a nagy profétai beszédben többször előfordul egy kifejezés, amivel azt mondja Krisztus, hogy vigyázzatok! Olvassátok el, többször előfordul. Vigyázzatok! És nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus, mert ha ezt feltesszük ezt a kérdést magunknak, hogy hát rendben van, Uram, hogy azt mondod, hogy vigyázzunk, mi itt élünk már az időknek a végén, de mit jelent vigyázni? Hogy kell vigyázni? Jézus erre is megadja a választ. Ugyanis ennek a fejezetnek a végén található egy példázat, és a következő, a 25. fejezetben még 3 példázat. Összesen 4 példázatot mond Krisztus, amivel elmondja azt, hogy mit jelent vigyázni. Ugye az első, az a jó és a gonosz szolga példázata, ugye azt mondja Krisztus, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az ő ura, hogy az ő háza népéről gondoskodik. Ugye van a másik szolga, aki pedig üti a szolgatársait, és úgy viselkedik másokkal szemben, ahogyan éppen az ellenkezője, mint a másik, a jó szolga. Ez az egyik. Tehát, hogy az én szolgatársaimmal. Milyen a kapcsolatom a szolgatársaimmal? Az, hogy én vigyázok, és az én életemet hogyan alakítom a jelenben, az meg kell, hogy mutatkozzon az én prófétaságom. Meg kell mutatkozzon az én szolgatársaimmal való kapcsolatban. Hogy hogyan állok én a gyülekezeten belül az én szolgatársamhoz. Aztán a második, a 25. fejezetben, a másik a 10 szűz példázata. Ugye a Szent Lélekkel való kapcsolat. Az, hogy én vigyázok, az azt jelenti, hogy nekem napi kapcsolatom van az Isten lelkével. És ha napi kapcsolatom van vele, csak akkor tudom, hogy mit jelent az, hogy vigyázni. Aztán a harmadik példázat, ugye ez a talentumokról szóló példázat, a képességeink, a készségeink, amit Isten azért adott, hogy használjuk mások megsegítésére, hogy hogyan bánok az én talentumaimmal. Megmutatkozik benne, hogy én mennyire vagyok proféta. Hogy mennyire vagyok ennek a prófétai népnek a tagja. És aztán a negyedik, és ezt szeretném egy picit veletek jobban megvizsgálni, a Máté 25. fejezetének a végén található a juhok és a kecskék példázata. Itt azt mondja, hogy ugye, amikor eljön az Isten fia, akkor ketté választja a társaságot. A juhokra és a kecskékre. És ha megnézitek, hogy mi az, ami a forduló pontja ennek az egésznek. Tehát magának az Isten megítélésének mi a forduló pontja, akkor nagyon megdöbbentő dolgokat olvashatunk. Olvassuk el, azt mondja, hogy 31. verstől, akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelének majd néki az igazak mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelően a király ezt mondja majd nékik: Bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ugye milyen érdekes ez? A kérdés nem az lesz, hogy ünnepeltél a szombatot. A kérdés nem az, hogy adtál-e tizedet. A kérdés nem az, hogy mennyit olvastad a Bibliát. És nem is az, hogy mennyit beszélgettél az emberekkel a Bibliáról. Nem ez. A kérdés alapvetően az, hogy azokat a lehetőségeket, amiket az Isten elédbe hozott, hogyan használtad a gyakorlatban. Amikor fizikailag szükség volt rád, akkor ezt hogyan csináltad? Hogyan álltál helyt egy olyan helyzetben, amikor tettekre volt szükség? Amikor éheztek, amikor szomjaztak, amikor betegek voltak, vagy foglyok voltak, ezekben a helyzetekben hogyan bántál az emberekkel? Ezt tudjuk, mert Pál apostol azt mondja, hogy nem, ami üdvösségünk, az nem tettekkel, tehát nem tettekkel érjük el. Azt mondja, hogy senki ne kérkedjék. Kegyelemből tartattotok meg, hogy senki ne kérkedjék. Nem cselekedetekből. De itt nem is erről van szó. Nem ezekkel a cselekedetekkel érhetjük el az üdvösséget, hanem pontosan fordítva. Mivel elértük az üdvösséget, ezért ezek, ahogy Pál mondja, mint gyümölcsök ott vannak az életünkben. És ezeket a lehetőségeket kihasználjuk. Használjuk azokat, amiket az Isten előre elkészített nekünk. És nem nagy dolgokról van szó. Egészen apró dolgokról, hiszen itt azt látjuk, hogy az a csoport, akiket Jézus befogad és elfogad, és az ő országába irányít, azok azt mondják, hogy mikor? Hogyan történhetett ez meg? És akkor Jézus azt mondja, hogy ha egyel az én legkisebb atyám fiai közül megtettétek, akkor velem tettétek meg. Ha nem látjuk meg az ilyen szükséghelyzetekben, abban a személyben a Krisztust, és azt mondjuk, hogy nem érdemli meg, mert magának kereste a bajt, vagy nem érdemli meg, mert hogy bánt a családjával, vagy nem érdemli meg, mert hogyan bánik más emberekkel, vagy biztosan ez a következménye annak, ahogy ő élt. Ha ezt látjuk, és nem látjuk meg a Krisztust, akkor el fogjuk szalasztani ezeket, a lehetőségeket. Akkor ugyanúgy fogunk tenni, mint a pap és a lévita, tovább megyünk. És azt mondjuk, hogy igen, van valami magyarázatunk erre a helyzetre. Csak a kérdés az, hogy akkor, amikor ott állunk a király előtt, ez a magyarázat elég lesz-e? Amikor ott állunk az előtt, aki elől nem tudunk elbújni, aki a gondolatainkat is látja, akkor elég lesz-e, elegek lesznek-e a mi magyarázataink? Mert nézzétek meg, a bal keze felől állóknak ugyanezt mondja. Ott voltak ezeket helyzetek, és ti nem tettétek meg. És ők ugyanezt kérdezik szinte: Uram, de hát mikor láttuk, hogy ez veled történt volna meg? És akkor azt mondja, hogy igen, mert ti nem láttatok meg engem ezekben a helyzetekben. Mert lehet, hogy ha én személyesen lettem volna benne ezekben, akkor segítettetek volna. De így, hogy a ti embertársatok volt benne, és ott volt a lehetőség a kezetekben, és nem ragadtátok meg, nem bizonyítottátok azt, hogy ti a menny állampolgárai vagytok. Nézzétek meg, testvéreim, Krisztusnak az életét. Hogy milyen rettentő, merész dolgokat csinált Krisztus. Hogy hány és hány olyan történetet olvasunk, amikor megdöbbenést, megbotránkozást váltott ki az akkori emberekből. Még a tanítványokból is. Nézzétek meg, ahogy ül Jézus Krisztus, olvassátok el a János evangéliumából, amikor beszélget a szamáriai asszonnyal. És ott ül, és az asszony oda megy, és Jézus mindenféle társadalmi előítéletet és szabályt félresöpör, és megszólít egy idegen asszonyt, aki ráadásul samáriai. Jézus nem érdekelte. És akkor jönnek a tanítványok, és akkor hát hogy lehet ez? Hogy állhat szóba egy ilyen bűnös asszonya? És Jézus nem érdekli. Nézzétek meg, hogy mi lett az eredménye ennek a beszélgetésnek. Vagy nézzétek meg, hogy amikor megy át Jerikón, és valaki ott a fán, ott van, és Jézus felnéz, és azt mondja, hogy ember, veled ma este nálad kell vacsorázzak. Egy vámszedő, egy vezető vámszedő, az utolsó, akivel egy zsidó egyáltalán szóba állt volna. Egy tisztátalan ember, egy becstelen, egy áruló, aki a saját nemzetét árulta el, és beállt a rómaiakhoz. És Jézus ezt nem érdekelte. Azt mondja, nem érdekel, mit gondoltok. Nekem ma ennél az embernél kell vacsoráznom. Kell, hogy az Isten lelke dolgozzon bennünk, és megragadjon bennünket ezeknél a helyzeteknél. Mert bizony sokszor, talán sokszor állít majd bennünket, és állított már eddig is olyan helyzetekbe, ahol valami oknál fogva nem mertünk. Talán túl merésznek tűnt volna. Vagy talán féltünk mások megítélésétől. Az Isten lelke megmutatja ezeket a helyzeteket, ezeket a lehetőségeket. És nekünk nem kell gondolkodni azon, hogy hol és hogyan fejezzük ki az Isten irántunk való szeretetét. Csak belépünk ezeken az ajtókon. Akkor mi is megtapasztalhatjuk azokat az eredményeket. A lélek munkájának azon eredményeit, amit Krisztus életében is látunk. Ti most evangelizációra készültök. De higgyétek el, hogy különösen a mai világban, a szavaknál sokkal erősebb az, amit tőletek látnak az emberek. Ha van valaminek ereje ebben a társadalomban, ebben a világban, ebben a széthulló világban, akkor az a személyes példaadás. Amikor azt mondják, hogy igen, adventista, én látom. Nem hallom, hanem látom rajta. Mert látom, hogy mit csinál. Látom, hogy hogyan éli az életét. És látom, hogy talán néha merész dolgokat csinál. De megcselekszi azt, amit az Isten elébe hozott. Az igazi evangelizáció ez. És ha megnézitek Krisztus életét, akkor ő sokkal többet foglalkozott gyakorlati módon a szeretet kifejezésével, mint szavakban. Keveset prédikált, és nagyon sok jót tett. És mi nálunk talán egy picit megfordult ez az arány. Mi jobban szeretünk beszélni a dolgokról. Az igazi evangelizáció, az párosul ezzel. Tudjátok, egyszer azt hiszem Spurgeon mondta, a híres angol evangelizátor, hogy használj ki minden lehetőséget a bizonságtevésre. És ha kell, használj szavakat. Használj ki minden lehetőséget a jó cselekvésére. És néha, ha úgy látod, hogy szükség van rá, és a lélek indít téged, akkor beszélj is. Az Isten elkészítette ezeket a jó cselekedeteket. Nektek, nekünk, mindenkinek az életében. És azt kéri, hogy ha a Krisztus szeretete megérintett bennünket, akkor adjuk tovább ezeket, ezt a szeretetet, ezt a megértést, ezt a világosságot, ezt a megvilágosodást másoknak gyakorlati módon. Mert ha Jézus csak elméletben mentett volna meg bennünket, akkor nem lenne megváltás. Jézus maga is eljött a földre, és fizikai értelemben cselekedett értünk, fizikai értelemben is meghalt értünk, szenvedett értünk. A tetteivel bizonyította az ő szeretetét. És a Jóisten semmi más nem kér tőlünk. Csak az, hogy ha megértettük ezt, akkor az ő általa előkészített jó cselekedetekbe lépjünk be. Adj az Isten, ez a mi életünkben meghozza a gyümölcsét, és hogy ilyen módon megértsük és megtapasztaljuk a bizonságtevésnek az örömét az ő kegyelméből. Amen.